Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Németh Andrea vagyok. Mai magazinunkban a bántalmazásról fogunk beszélni, és aki ebben segítségünkre lesz, dr. Fazakas Éva, orvos, természetgyógyász. Sokan élnek bántalmazásban, és nagyon sok azoknak a száma, akik fel sem ismerik a saját helyzetüket, és áldozati szerepet választják úgy, hogy szinte nem is tudnak róla. A bántalmazásnak nagyon sokféle formája van, és ezekről fogunk ma beszélgetni. Át is adnám a szót Fazakas Évának.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és ez egy elég nagy téma, és azt gondolom, hogy fontos, hogy ránézzünk, és lehet, hogy olyan dolgok bukkannak majd itt föl most az adásba, amire tényleg nem is gondoltunk. Nagyon gyakran annyira megszokjuk azt a helyzetet, amiben vagyunk, akár egy toxikus kapcsolat, amikor tényleg érzelmi bántalmazások tömkelege van a kapcsolatban benne, és aki elszenvedi ezt, az föl se ismeri azt, hogy lehetne másképpen. Nagyon gyakran ez a megszokás, meg az, hogy hát lehetne jobb is, de azért ezt most már ismerem, ez gátol meg minket abban, hogy lépjünk, hogy válasszunk valami mást.
Azt hiszem, hogy leggyakrabban a fizikai bántalmazással találkozunk, és az az, ami leginkább a külvilág, a környezet számára is legelsőként észrevehető, és mutatója jeleket, amiből biztosan tudjuk azt, hogy itt valóban bántalmazásról van szó, akkor talán vegyük elsőként ezt a fizikai bántalmazást.
Elég jelentős, és nagyon nagy része nincs is földerítve a fizikai bántalmazásoknak. Akkora félelemben élnek azok, akiket fizikai szinten fenyeget, és legtöbbször családon belül van ez az erőszak, a fizikai erőszak, hogy nem mernek elmenni, akár egy látleletet fölvetetni, és inkább hazudnak, hogy elestek, és hogy megszédült. A környezet az általában, aki fölismeri ezt, és fölhívja a figyelmet arra, hogy ez így nem biztos, hogy a legjobb megoldás.
Nagyon sokakban azt gondolom, hogy felmerül ilyenkor a kérdés, hogy de miért nem lép ki az áldozati fél ebből a helyzetből?
Jó kérdés. Legtöbbször a félelem, ami visszatartja. A másik, amit én látok, hogy nincs igazán képe arról, hogy lehetne másképpen is. Benne van egy olyan bántalmazós, fizikai bántalmazós kapcsolatba, amiben benne volt az ő szülőpárja is, és az ő déd szülei is. És ez a minta annyira erősen meghatározza az ő életét, hogy föl sem merül benne, hogy esetleg másképp is lehet. Tehát nagyon gyakran szembesül a terapeuta azzal, hogy ver azért, mert hogy szeret engem. Tehát, hogyha nem ver, akkor lehet, hogy az partner már nem szeret. Tehát döbbenetes, de gyakran előfordul ilyen is.
Igen, és ezekben a kapcsolatokban is, ugye most itt leginkább a pár kapcsolatokról beszélünk, de ez ugyanúgy igaz, hogyha a kisgyermekek bántalmazásánál is nagyon gyakori a fizikai erőszak. De ez mellett még, ami talán a legalattomosabb bántalmazási forma, de ez pedig az érzelmi bántalmazás.
Gyakorlatilag szerintem valamennyien használtuk már ezt az érzelmi bántalmazást, hogyha úgy igazán önmagunkba tekintünk, és ennek még egy zászlót is adunk, és úgy hívjuk, hogy a szeretet nevében csináljuk ezt. Tehát, hogyha szeretsz, akkor ezt megcsinálod nekem. És hogyha az illető a másikat tényleg tiszteli és szereti, és különösen ez szülő-gyerek kapcsolatnál, illetve párkapcsolatban is előfordul, akkor nem fogja azt mondani, hogy akkor nem csinálom meg. Inkább olyan dolgot is megteszünk, amit egyébként nem tennénk meg. Miért? Azért, mert elhisszük azt a tényt, hogy csak úgy lehetünk szerethetők, hogyha mindent megteszünk a másikért.
Akár 120%-ot is beletesz az egyik fél, gondolja, hogy még az sem elég.
Meg a 180-ról is beszélhetünk. Elég gyakran látom.
Innen fogjuk folytatni. Következzék a zene, és folytatjuk a beszélgetésünket.
Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket dr. Fazakas Éva orvos természetgyógyásszal, és a mai témánk a bántalmazás. Az első részben már beszéltünk a bántalmazásnak egyes formáiról, és akkor a zene előtt még azt ígértük a hallgatóknak, hogy Éva elmondja nekünk, hogy mennyiféle bántalmazásban részesülhetünk.
Leggyakrabban ugye a fizikai bántalmazás, amiről tudunk és beszélünk is róla, vagy éppen nem beszélünk róla, de van még más bántalmazás az érzelmi bántalmazáson kívül, ilyen a spirituális bántalmazás, amikor fölhasználunk eszméket, olyan dolgokat, amivel elhitetjük a másik emberrel, hogy azt úgy kell csinálni, és csak az a jó. Akár vallásos körökben, akár ezoterikus körökben, előfordul az, hogy ezeket az eszméket a bűntudat keltésre használják. És a bűntudatot nagyon-nagyon árnyalt, és olyan dolgokkal érhetjük el, amit észre se veszünk. Sem az, aki csinálja, sem az, aki elszenvedi. De egyszerűen kialakul az illetőben egy olyan érzés, hogy ő most vétett a szabály ellen, ő most valahol ebből a közösségből kikerült, és bizony vannak olyan törzsek, ahol az a legnagyobb büntetés az egyénnek, és szabályosan meghal az illető, hogyha kiközösítik. És ebben az a legmegdöbbentőbb, hogy kiközösíti a közösség, ő kikerül egy másik közegbe, ahol élhetne boldogan is, de mivel az a tudata ott van, hogy őt megbélyegezték, hogy őt megítélték, nem tudja fölépíteni az életét. És ez lehet akár egy természeti nép, ahol ugyanúgy tudna halászni, vadászni és életbe maradni, de meghal. Szó szerint meghal az illető. Vagy pedig a modern társadalomban ugyanezt megéli azt, hogy nem találja a helyét, elkezd inni, kábítószer is csúszik le.
Bántalmazó közösség részéről mennyibe van ebben tudatosság?
Én remélem, hogy nincsen. Én mindig a jobb dolgot várom el az emberektől, és az a tapasztalatom, hogy vagy legalábbis én nem találkoztam direkt, tehát hogy egy ilyen rosszindulatú, eleve fölépített kvázi ilyen tervvel. De olyat már láttam, hogy meg vannak győződve arról, hogy az úgy van, és csak úgy lehet, és sehogy máshogy, és az illető valamiért azt mondja, hogy de mi van, hogyha mégsem, és onnantól kezdve jön az ellenállás, és onnan jön a bántalmazás, és onnantól kezdve érzi a másik fél, hogy azért itt valami nincs rendben, és érzi egyre rosszabbul magát. És lehet, hogy nincs is tudatába afelől, hogy miért érzi rosszul magát. Ez a bántalmazás még csavartabb és még rafináltabb lehet.
Következik egy számomra olyan fajta módja a bántalmazásnak, amiről én még őszintén nem is hallottam. Ez pedig a pénzügyi bántalmazás. Erről is mondj nekünk néhány szót. Hát a hallgatók között is van olyan, aki talán még nem is találkozott ezzel.
Nagyon érdekes, hogy gyerekkorunkban nagyon nyitottak vagyunk, és minden sokkal könnyebben elfogadunk és megveszünk. És azt gondolom, hogy a magyar családoknak a legnagyobb részében elhangzik az a mondat, hogy erre nincs pénzünk, és hogy ezt nem, tehát hiába akarja a gyerek, és vágyja azt a játékot, azt a valamit, meg lesz neki mondva, hogy ezt nem lehet, és ki kell fizetni a számlákat, tehát erre ne is vágyjál. És mivel a gyerekek nagyon nyitottak, és képesek arra, hogy befogadjanak mindent, elhisszük, és utána már el is felejtjük ezt. Csak azt veszük észre, hogy magunknak sem veszünk meg dolgokat, egészen másképpen is lehetne a pénzzel bánni, azt gondolom, de mivel ezeket a hiteket megvesszük pici gyerekkorunkba, ennek megfelelően kezdjük el az életünket tovább bonyolítani. És ez azért megdöbbentő, mert nagyon gyakran csak egy ilyen oldás során jövünk rá és döbbenünk rá, hogy egy gyerekkori elszólás, amikor a szülők veszekednek a pénzen, és a gyerek magára veszi ezt az egész szituációt, és azt gondolja, hogy lehet, hogy akkor ő miatta van, és onnantól kezdve már nem ismer kérni. Ez annyira úgy van, hogy amikor fölnőttként már van saját fizetése is, és megvehetni azt, amitől ő jól érzi magát. És lehet, hogy a másik azt mondja, hogy ez egy luxus dolog, de ő neki ez örömöt okoz, nem fogja választani. Döbbenetes.
Innen fogjuk folytatni. Következzék a zene, és folytatjuk a beszélgetésünket.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket, és a mai témánk a bántalmazás. Dr. Fazakas Éva felsorolt itt nekünk jó néhányat már a bántalmazás különböző megjelenési formájáról, és ami most következik, én azt hiszem, hogy ami legmélyebben érinti a társadalmat, és ezen úgy mindenki föl is háborodik, ez a szexuális bántalmazás, főként, hogyha ez a fiatalkorú ellen elkövetett. Nyilván az okát, és hogy miért, azt talán most nem itt fogjuk megbeszélni, de induljunk ki onnan, hogy amikor a családban előforduló szexuális bántalmazásról van szó.
Nehezen fölfogható, és legtöbbször megdöbbenünk a tényen, hogy van ilyen, van. Tehát, hogyha szemet hunyunk fölötte, akkor egy csomó dolognak nem fogjuk megtalálni a gyökerét. És van olyan, hogy olyan kicsikorban történt ez az egész, hogy az illető el is felejtette már. És egyszer csak valahonnan fölbukkan, és elemi erővel tör elő az az érzés, hogy itt valami nagyon nem megfelelő történt. Hogyha ez vérszerinti rokon, akkor nem is tudom, hogy hova tegyem, még én sem. Viszont létezik, és benne van a világban, tehát valamilyen szinten érdemes elfogadnunk, hogy van ilyen, de megérteni igazából nem tudom. Hogy igazán mi a mögöttese, azt nem tudom megmondani. De valami félre van csúszva az elkövetőben, ahogy egyébként működhetne. És nagyon gyakran van az, hogy egy válás után az új pár az, aki már vérszerint nem is kapcsolódik a gyermekhez, mondjuk egy olyan 15-16 éves, az már gyakorlatilag egy érett nő, és akkor elkezdődnek az érdekes dolgok, amiről aztán legnagyobb titokban nem beszél nyilván, akit elkövetik, de ott van rajta a dupla felelősség és a dupla teher, mert azon túl, hogy egyrészt belemegy valamibe, amibe esetleg nem is akar belemenni, de kénytelen, még ott van az a teher is, hogy nem mondhatja el. Azt gondolom, hogy óriási felelőssége lehet a környezetnek is, azt, hogy észrevegyék, hogy itt valami nem úgy történik, és most már van elég sok csatorna, amin keresztül lépni lehet, de még mindig azt látom, hogy nagyon sok család inkább fölvállalja azt, hogy a titkot viszik tovább, ami óriási nagy teher energetikailag, csak hogy ki ne derüljön, csak hogy ne legyen majd rosszabb, és mint egy lavina elindul a hógolyó, és aztán valaki általában agyoncsap.
Nem csak gyermekekkel, fiatalkorúakkal fordul elő, hanem párkapcsolatokban egyik fél a másikat bántalmazza, ami lehet, hogy a bántalmazott fél azt gondolja, úgy éli meg, hogy ez a természetes számára, ez a normális.
Talán mostanában már nem olyan gyakori, régebben ez abszolút elfogadott volt, hogy igazándiból egy szexuális együttlétnél nem kell mindenkinek jól éreznie magát. És tűrt többnyire az asszony, és csak legyünk gyorsan rajta. Mostanában azért már azt látom, hogy van, aki tudja jelezni azt, hogy mi az ő igénye, és hogy mi az, amit nem kér. De még mindig vannak olyan kapcsolatok, amikor megint csak az a hit, hogy csak akkor szeret engem, hogyha mindent megcsinálok, és csak úgy csinálhatom, ahogy ő akarja. Inkább lemond önmagáról, az önmaga érzéseiről, az önmaga öröméről, csak azért, hogy a másik meg legyen neki.
És most megint elérkeztünk ahhoz, hogy itt a zene, de utána folytatjuk még a beszélgetésünket, mégpedig a bántalmazásnak még egy olyan formájáról, ami szintén nem mindig világos és nem mindig derül ki, ez pedig az önmagunk bántalmazása. Következzék akkor a zene, és folytatjuk a beszélgetésünket.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Itt vagyunk újra, és folytatjuk a beszélgetésünket, mai témánk, mint ahogyan azt eddig is hallhatták, a bántalmazás. És akkor ígértük a zene előtt, hogy a bántalmazásnak még egy formájáról beszélünk, ez pedig az önmagunk bántalmazása. Azt gondolná az ember, hogy józan paraszt ésszel miért bántanánk magunkat, de hogy mégis megtesszük, nem is vesszük észre. Hogy van ez?
Hát úgy, hogy olyan automata mechanizmusok vannak bennünk, amiket csak bizonyos energiaszinttel éberen észrevehetőek, de egyébként meg észre se vesszük, és naponta többször, nem is egyszer, hanem többször gondolatban elmondjuk, hogy lehetünk ilyen hülyék, nem így kellett volna csinálni, ja Istenem, már megint velem történik ez, és energetikailag ez nagyon-nagyon összeszűkíti az energia mezőnket, és a lehetőségek egy ilyen összeszűkült állapotban sokkal kevesebbek. Tehát amikor azt mondjuk, hogy aha, most ez történt, oké, de akkor most mi mindent lehet még itten csinálni, akkor hagyunk neki egy teret. De ezek annyira öntudatlanul történnek, hogy észre se vesszük, és napjában többször is visszatérhetünk ugyanoda, hogy már megint ezt elszúrtam, már megint nem sikerült, már megint, holott, hogyha csak nevetnénk rajta, hogy na jó, hát akkor most ez van, na, és akkor mi van? Még azért forog a Föld, nem tudom hány ezer kilométeres sebességgel szágódunk az univerzumba, nem estünk le a Földről, hurrá, 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 tehát, hogy annyira nem vagyunk éberek arra, hogy mit gondolunk, de aztán még tovább megyek, hogy mit mondunk is, tehát ki is mondjuk azt, és akkor még nagyobb súlyt adunk neki energetikailag. És hogy ez hogy honnan jöhet, hát nagyon sok, főleg hölgy családokban látom, hölgy ágon, női ágon azt, hogy ez a mártír viselkedés, és akkor, hát akkor ezt is kibírjuk, és akkor ezt is, és választunk olyan dolgokat, amit épésszel nem is választanánk, és belemegyünk olyan kapcsolatba, olyan toxikus kapcsolatba, amiben egyébként nem mennénk bele, ahonnan nincs meg a táplálás, hanem folyamatosan energiát vesznek el tőlünk, és nekünk van egy ilyen lila-kék köd, hogy az gyönyörű ez a kapcsolat, de közben már mindenki érzékeli és látja, hogy nem, és benne hagyjuk magunkat, és ezzel azon túl, hogy a másik is bántalmaz minket, mi is bántalmazzuk önmagunkat. És ezek inkább ilyen generációkból jövő történetek, azt látom.
Itt, amit mondtál, ezek bántalmazó kapcsolatok. A bántalmazó és a bántalmazott között ugye nem szeretett kapcsolat van, nem szól másról, mint hogy a hatalmat gyakorolja a bántalmazó, de valójában mi áll a bántalmazó viselkedése mögött?
Többnyire én azt látom, hogy az, hogy úgy legyen, ahogy én akarom. És akkor, hogyha van erőm, akkor megverem. Mikor kicsi a gyerek, akkor ezt még könnyen megteszem. Ott van az első nagy meglepetés, amikor a serdülő gyerek elkezd erősödni, és azt mondja az apjának, hogy na most már, aztán ezt nem tűröm. És azt látom, hogy nagyon sokszor van az, hogy ezeket a dolgokat úgy kezeljük, amiket egyébként máskor nem is fogadnánk el. Tehát valahol egy ilyen saját magunk csapdájába belecsücsülünk, és vállalunk olyan szerepeket, vállalunk olyan helyzeteket, amit, hogyha egy másik embernél látom, akkor azt azonnal megmondom, hogy ez hogy maradhat benne egy ilyen kapcsolatban. Mi meg benne csücsülünk vidáman, és még boldogok is vagyunk néha, de aztán rájövünk, hogy mégse annyira boldogságos ez az egész, és akkor valami történik, és az lehetőséget adhat arra, hogy fölébredjünk, hogy ráeszméljünk arra, hogy lehet, hogy nem ez a legjobb választás. De azért úgy tudjuk magunkat szivatni, és tudjuk magunkat áltatni, hogy hát, ha megváltozik. Hát mégiscsak ő egy jó ember, de hát, tehát, hogy adunk neki még egy esélyt.
És még egyet, egy esélyt. És még egyet,
és még akkor még egyet. És hányszor látunk olyat, hogy egy alkoholista férj, és van egy feleség, aki mondjuk nem iszik még, mert nem avval szolidáris, hogy ő is iszik, és elválik végül is, meghozza azt a döntést, hogy elválik, és a következő párja milyen lesz? Alkoholista. Döbbenet. Tehát, hogy nem egy ilyet látok. Hogy valahol, valamilyen kódolt program még mindig azt mondja, hogy nekünk még egy kicsit kell szenvednünk. Még egy kicsit. Tehát, hogy nehogy legyen annyira jó. Mert az nem volt jó a nagymamának se, a dédmamának se, meg az anyukámnak se igazán. Tehát akkor én se választhatom, mert hogyha azt választom, akkor szinte őket is megtagadom.
De hogy van erre megoldás, és nem véletlenül, hogy ezeket mind így felsoroltuk a bántalmazásnak a számtalan formáját, mert hogy létezik erre egy módszer, amivel fel lehet ez alól szabadulni, meg lehet ettől válni. És akkor következik ismét zene, befejező részünkben dr. Fazakas Éva el fogja nekünk mondani, hogy mi ez a módszer és hogyan működik. Következzék akkor a zene, és maradjanak velünk.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Itt vagyunk újra, kedves hallgatóink, és a mai témánk a bántalmazás. A zene előtt még ígértük azt, hogy van egy alkalmazott módszer, ami segíthet azon, hogy nem kell, hogy mindig a bántalmazott szerepébe legyen az adott személy, hanem van ebből kiút. Hát akkor erről a módszerről beszélj nekünk.
Sok lehetőség van. Amiről én most beszélek, az az, amit leghatékonyabbnak tartok most. És azt látom, hogy egy kezelés után elkezd tényleg változni az emberek élete. Hihetetlen, hogy mi mindent belezárunk a fizikai testünkben ezen bántalmazások során, akár egy fizikai, egy érzelmi, vagy egy szexuális bántalmazáskor, és az időzített bombaként ott van bennünk, és egyszer csak nem értjük, hogy miért, és robban. Az Access Consciousness egy olyan lehetőséget nyújt, amellyel nagyon szelíden a fizikai testben bezárt bántalmazás nyomokat, információkat tudjuk szépen kioldani. Ehhez valamiféle nyitottság azért szükséges, mert előtte meg kell hallgatni egy olyan CD-t, amin már az energia burkunkban benne lévő bántalmazás emlékeket oldjuk. Tehát ezt 30-szor hallgatjuk meg előtte, és én nekem például olyat hozott, hogy teljesen jó állapotban lementem a Tiszapartra meditálni, és közben hallgattam a hanganyagot, és egy síró görcs jött rám, és nem tudtam, hogy honnan jött, hogy miért jött, ahogy jött, ugyanúgy elment, és utána ugyanúgy jól voltam, de fölhoz olyan emlékeket, akár a mostani életünkből, akár az előző életünkből, amit a legjobb, hogy nem is kell, hogy tudjuk, hogy mi az. Tehát nem megyünk bele, nem tocsogunk benne, nem vesszük át azt az energiát, hanem azt mondjuk, hogy akkor most elengedjük. Ez egy választás. Egy választás az, hogy nem elégszünk meg azzal, ami van. Nem hagyjuk, hogy a környezetünk, illetve a saját elképzeléseink, amik összenyomorítanak minket, hasonl ránk, hanem azt mondjuk, hogy mi lehet más, és hogy hogyan élhetek úgy, hogy élvezzem az életet, hogy ez az örömteli élet, ez másoknak is példa legyen, és hogy lehetek én a legnagyobb hozzájárulás mindenki számára. De ez egy választás. És azt gondolom, hogy még nem mindenki választja, de egyre többen ébrednek. Tehát én, amikor végeztem, akkor sokkal kevesebben választották még a természetes gyógymódokat. Most már ez majdnem, hogy elfogadott. Még ugyan az orvos társadalomban nem annyira, de már ők is azért hajlandóak nyitni e felé, mert látják az eredményeket. Tehát az, hogy valaki azt választja, hogy jobban érezze magát, azt választja, hogy könnyebb legyen neki, ez egy döntés kérdése, és bizony ehhez nem azonnal vezet az út, tehát nem mindig egyértelmű, hogy akkor észlelem, hogy bántalmazás, akkor csináljunk egy bántalmazás oldást. Néha kanyargósan érnek el hozzám az emberek, de azt kell, hogy mondjam, hogy elég sok embernek megcsináltam már, nagyon érdekes változás volt az életükben.
Fordítsuk ezt most a gyakorlati oldalára, például olyan ember, aki valamikor lehet, hogy emlékszik, lehet, hogy nem tudatosan bántalmazásban részesült, részt vesz egy ilyen kezelésen, nem tudom, hogy egyen vagy többön, de hogyan nyilvánul ez meg? Tehát hogyan észlelheti azt, hogy valóban feloldódott benne, és már nem érzi ennek a lenyomatát? Miben lesz itt más?
Lehet a párkapcsolatban is változás, de nagyon gyakran a pénzügyi vonalon is látok változást, hogy mi a változás? Az, hogy mer magáért választani. Tehát ki mer magáért állni. Elfogadja azt, hogy neki is lehetnek igényei, elfogadja azt, hogy neki is lehetnek olyan kívánságai, amit most már tud jelezni a társának, hogyha éppen egy párkapcsolatról van szó. De nagyon gyakran például azt látom, hogy egy ilyen bántalmazás oldás után igazándiból nem is ott volt a probléma, de mégis elindul a vállalkozása, elindulnak a pénzügyei, és a kapcsolódásai is sokkal könnyebbek lesznek az emberekhez, annak, aki ezt választja.
Akkor mondhatjuk úgy, hogy kiteljesedik.
Hát ilyen szépen nem fogalmaztam meg, de hogyha mondod, igen, tehát teljesebbé válik. Köszönöm szépen.
Én szeretném megköszönni dr. Fazakas Évának, hogy itt volt, elfogadta a meghívásomat, és azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos dolgokat mondott el ma.
Köszönöm.